prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Az iráni háború komoly volatilitást hozott a nyersanyagpiacokon, és most már a korrekció a részvénypiacokra is beköszöntött. Általánosságban is kedvezőtlenné vált a hangulat. Itt van a vonalban Richter Pál, a Market Pro, Compass és Convexity alapok portfólió menedzsere. Üdvözlünk, szervusz!
Sziasztok, jó napot kívánok a hallgatóknak!
Milyen meglátásaid vannak a tőkepiacokkal kapcsolatban? Meddig tarthat ez a volatilitás, illetve hogyan érdemes megközelíteni a jelenlegi környezetet?
Évelején úgy mentünk bele 2026-ba, hogy volt egy viszonylag normális szintű infláció a fejlett piacokon, egy viszonylag stabil fogyasztás. Amiben érdemi változás volt az a technológiai szektor, az eddigi óriási szabad cash flow-t azt részben saját részvény visszavásárlásra fordították, részvény beruházásra, de mivel az elmúlt években ez az AI beruházási őrület elképesztő magasságokba érkezett, most már nem csak szabad cash flow-ból finanszírozták ezt, hanem megjelentek a tőkei piacon is ezek a Mag 7 cégek, úgyhogy ez egy jelentős változás volt, és ezeknek a folyamatoknak tett keresztbe teljesen így a február végével ez az új szituáció, ami az iráni háború kirobbanásával kialakult. Ugye előtérbe került az olajáremelkedés miatt az inflációs sok, és nyilván ennek következményeként a fogyasztás visszaesés is, úgyhogy teljesen átrajzolta a befektetők világképét a háború kitörése.
Az iráni szituáció kapcsán valóban jelentősen megnövekedett a volatilitás és a bizonytalanság a piacokon, viszont hogyha megnézzük az S&P 500 teljesítményét például, akkor az all-time high, tehát a mindenkori csúcsához képest is 5-5,5% körüli visszaesésben van mindössze az index. Minek köszönhető ez a relatív reziliencia, hiszen hogyha visszaemlékezünk a tavaly áprilisi vámokkal kapcsolatos sell-offra, akkor ott közel 20%-ot estek a piacok, míg most meglepően reziliensek. Kitarthat-e ez a viszonylagos stabilitás, illetve minek köszönhető ez?
Eszközosztályok közül a legnagyobb volatilitás egyértelműen a kötvénypiacokon okozta a háború kitörése, illetve a nyersanyagpiacokon. Egyrészt az olajról is ott 40-50%-ot attól függően, hogy milyen típusú olajról beszélünk, illetve az aranyban volt egy jelentős korrekció, ilyen 5500-as szintekről is egy $1000 eset. Ehhez képest tényleg meglepő, hogy az amerikai részvénypiac ennyire ellenálló tudott lenni. Emögött szerintem az van egyébként, hogy évelején befektetők egy jelentős része egy olyan pozícionáltsággal nem bele az évbe, hogy az amerikai piacot alulsúlyozta, és felülsúlyon tartotta Európát és a feltörekvő piacokat Japán. És ezt változtatta meg jelentősen az olajár emelkedése. Ugye az olajár emelkedése a legnagyobb fájdalmat egyértelműen azoknak az országoknak okozza, amelyek nem rendelkeznek saját olajkitermeléssel, olajimportra szorulnak, ez elsősorban Európa, feltörekvő Ázsia hatványozottan és Japán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez lehet mögötte, hogy ezek a régiók, amik alapból túlpozicionáltak voltak, ezekből tárasztak ki első körben a befektetők, és amerikai igazából még nem jutottak el. Én azt gondolom, hogy hosszabb távon azonban Amerika is sorra kerülhet, hiszen Amerikában az emelkedő olajárak egyébként megjelennek a benzinben, ami begyűrűzik mint a minden termékbe, így jelentős visszaesés várható a lakossági fogyasztásban, ami törvényszerűen meg kell, hogy jelenjen előbb-utóbb a vállalatok teljesítményébe és a részvényárakban is.
Donald Trump számára két dolog biztos, hogy fontos. Az egyik az amerikai félidős választás, és azért most a népszerűsége elég alacsony szinteken áll, hogyha lehet hinni a friss kutatásoknak. A másik pedig talán egy múltból építkező megfigyelés, hogy a részvénypiacnak a mozgása az nem közömbös számára. Nem biztos, hogy abban érdekelt, hogy itt egy tőkepiaci összeomlás történjen. Te hogyan kapcsolnád össze ezeket a vélelmeket a piacokon várható tendenciákkal? Vannak esetleg olyan eszközök, amire érdemes lehet beteket tenni itt az előttünk álló időszakban?
Mindenképpen Trump hangsúlyozta korábban is, amikor a sikereiről beszélt, hogy a Dow 50.000 pont környékén van, S&P történelmi magasságokba ért, tehát nyilvánvalóan rajta van a monitorán a részvénypiac, és az is valószínű, hogy egy novemberi választásban nem akar egy jelentős részvénypiaci eséssel megágyazni az esetleges rossz eredménynek. Nyilván neki van egy viszonylag érdekes és egyedi tárgyalási technikája, amelyet ugye a bantarifa tárgyalások során is alkalmazott, és most nyilván Iránnal való egyezkedés során hasonló taktikát alkalmaz. Ezt érdemes részben tartani a befektetőknek, amikor pozíciókat vesznek fel. Ezekben hosszú távú kitettséget csak óvatosan lehet építeni. A legnagyobb diszlokáció az elsősorban az amerikai kamatban történt, ahol a rövid távú kamatokban teljesen kiárazódott az év elején, még árazott 2-2,5 kamatvágás, sőt most már ilyen 50% esélyt adnak egy kamatemelésnek, ami úgy gondolom, hogy nem reális, pontosan azért, mert lakossági fogyasztás és gazdasági növekedésben jelentős visszaesést fog okozni az olajások. Igaz, ez még nem látszik a most publikált makroadatokban, ezért ezeket nem is nagyon érdemes mostanában figyelni, viszont pár hónapon belül szerintem többek számára is világosabbá fog válni, hogy jelentős lassulás következhet be. Az a kérdés, hogy a jegybankok átnéznek-e most inflációs felszúráson, vagy csak nem, ez az olajár emelkedés okoz. Nagyon nehéz helyzetben vannak a jegybankok, de elsősorban ezt kell figyelni. Most minden igazából az olajár függvénye, tehát amelyre az mozog, az fogja meghatározni a többi teljesítést is különböző csatornákon keresztül. Ami érdekes lehet szerintem így középtávon is, akár az arany, amiben volt tényleg egy 20-20%-os korrekció. Azt gondolom, hogy bizonyos latin-amerikai piacok is érdekesek lehetnek, hiszen egyrészt távol vannak a konfliktuszónától, másrészt ott is jelentős olajtartalékok vannak. Egyébként, mint alternatív befektetési terület, még a mezőgazdasági termények, amiket érdekesnek találunk, amelyek nem emelkedtek szinte semennyit az elmúlt időszakban, gondolok itt a búzára, a kukoricára, úgyhogy az előállításukhoz szükséges teljes költség nagyjából 20% az energiához kapcsolódó, és nyilván ott egy áremelkedés van, akkor az előbb-utóbb be kell, hogy gyűrűzzen a mezőgazdasági termények árába is. Jelentős ütést kaptak egyébként 2022-höz hasonlóan azok az ipari cégek, amelyek jelentős energiaigényel működnek. Akkor is amennyiben, ha sikerül egy megnyitató békét vagy szünetet felvezetni az Egyesült Államoknak Iránra, akkor ezek a cégek is gyorsan visszapattanhatnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek érdekes befektetési területek lehetnek az idei év második felében.
A jegybankoknak a mozgásterét értelemszerűen nem csak a rövid középtávú inflációs várakozások határozzák meg, hanem egyéb szempontokat is figyelembe kell venniük. Többek között a devizaárfolyamoknak a mozgása is visszahathat az inflációra. Meddig tarthat az a dollár erő, amit lehetett tapasztalni az elmúlt hetekben? Illetve hogyan hat ez akár a hazai devizára, a forintra, ott milyen várakozásaitok, meglátásaitok vannak?
Kezdjük Amerikával, hogy összetett a helyzet. Tavasz végén lefiált pozícióját az új jegybankelnök, aki Trump úgy bízott meg ezzel a feladattal, hogy kamatcsökkentést vár tőle, és egyébként Trump évtizedek óta gyenge dollár mellett kardosodik. Nyilván nehéz helyzetben van a Fed, mert egy gyenge dollár, illetve a kamatvágás az inflációra hat negatívan, ezért ez egy nehéz kérdés szerintem. Amerikát nem nagyon érdekli ez a pár százalékos mozgás dollár indexben, sokkal inkább érdekes mondjuk a japán jegybank, aki korábban kamatot akart emelni, de nyilván ez az olajár sokkal most ők is nehéz helyzetben van, rendkívül gyenge a japán deviza, és egy esetleges kamatemeléssel tudnának ezen az irányon változtatni. A 160 dollár ilyen árfolyam környékén egyébként sokan azt sejtik, hogy támasztják a piacot a japán pénzügyi minisztériumban, de ez egy érdekes terület. A hazai devizával kapcsolatban nyilván itt is infláció emelkedés várható, ami megköti a jegybank kezét további vágásokat illetően, illetve választások kimenete lehet jelentős hatással a forintra. A kis közvélemény kutatási adatokra volt egy viszonylag nagyobb 1,5%-os forint erősödés, ami azt mondhatja velem, hogy a piac honorálná az esetleges kormányváltást, ami rövid távon egy 3-5%-os forint erősödést is előidézhet, és nyilván a hozamokban is tudna némi javulást eredményezni. Egyébként az elmúlt hetekben viszonylag gyengén szerepelt a magyar kötvénypiac, akár régiós összehasonlításban is. Úgyhogy azt gondolom, hogy pozitív kimenetel lenne a piac számára egy esetleges kormányváltás, ami valószínűsíthet későbbiekben az ország számára egy könnyebb finanszírozást az EU-s pénzek esetleges hozzáférhetővé válásán keresztül.
Amikor visszatekintünk, azért azt láthatjuk az elmúlt években, hogy a régiós piacok közöttük a Bux Index is nagy nyerteseknek számítottak globális értelemben is, és itt 2-3 évre is, hogyha visszatekintünk, akkor ez valid. Mennyire érzed megalapozottnak ezt a rallit, illetve mire számítasz általánosságban, akár a globális feltörekvő piacokon, akár pedig kiemelten a régiónkban? Látsz-e itt még tartalékokat?
Néhány évvel korábbi értékeltségi szintekhez képest már nem annyira az olcsó a közép-európai piac, de ez még mindig nem mondanám relatív összehasonlításra drágának. Egy rövid távú impulzus nyilván hozna, és a figyelem középpontjába is hozná, de a nemzetközi befektetők figyel is Magyarországot a választás kimenetele, azt gondolom, hogy ez rövid távon adhat lökést. Feltörekvő piacokra évelején én optimista voltam, nyilván ez átírja az olajár változás, és amennyiben fennmarad, akkor nyomás alatt maradhatnak a feltörekvő piacok. Amennyiben sikerül mondjuk néhány héten belül lezárni a konfliktust, akkor szerintem át lehet nézni ezen az olajárugáson, és vonzók lehetnek. Ahogy említettem, én Latin-Amerikát, elsősorban Brazíliát preferálom. Ott alacsony az értékeltségi szint, viszonylag kedvező a szektor összetétel, jelentős pénzügyi szereplők vannak, fintech cégek benne vannak az indexben, nagy az nyersanyagkitettség, mind olaj, mind acél, illetve vannak jelentős mezőgazdasági cégek is, úgyhogy sok lehetőség van abban a piacban.
Az általad kezelt alapoknál ott milyen stratégiai megközelítést alkalmaztok elsősorban? Tehát ez egy top-down szemléletű történet, vagy egészen mélyen az egyedi eszközök kiválasztásáig inkább érték vagy növekedési alapon kerestek megfelelő célpontokat?
Van egy top-down világképünk, és annak megfelelően keressük azokat a szektorokat, ágazatokat, amikben értéket találhatunk, és ezt követően nyilván alulról keresünk azokat a szorikat, amiben érték van. A kompassz alapot, amely első egy részvény alap, azt kizárólagosan egyedül én kezelem. A Convexity Management csapatban dolgozunk, és itt a kollégáimmal közösen alakítjuk ki a világképünket, és megbeszéljük így a döntéseket, így alakul ki a portfólió.
Az időtávokkal kapcsolatban milyen megközelítést alkalmaztok, mert nyilván az alapkezelésnek nagyon sok műfaja van.
Elmúlt évek azt mondhatják velem, hogy minél tovább tart az ember egy pozíciót, minél kevesebbet trédel egy alapban, annál jobb lesz a teljesítménye, így próbáljuk magunkat közményileg korlátozni, hogy túl sokat kereskedjünk, azt gondoljuk, hogy ha van egy jó ötletünk, ahhoz megpróbálunk minél hosszabb távon ragaszkodni, és amennyiben nincs markáns változása befektetési tézisben, akkor azt tartjuk a pozíciót még akkor is, ha időlegesen ellentétes irányú mozgás történik. Vannak speciális szituációk nyilván, amikor egy-egy rövid távú trade belekerül a portfólióba, de alapvetően a hosszú tartási időt preferáljuk.
Hogy látod itt az előttünk álló éveket, azok a megatrendek, vagy akár egyéb tényezők, amik meghatározhatják a piaci mozgásokat, azok milyen várható hozamokat vetítenek előre? Lehet esetleg arra számítani, hogy az elmúlt években látott kiemelkedő, akár kétszemegyű hozamok azok fennmaradhatnak?
Gondolom, hogy turbulens egy időszak vár ránk, mint az elmúlt 3 év volt. Igazából a tavalyi évben is volt egy 20% fölötti korrekció, szentébe az áprilisi Trump-féle vámbejelentéseket követően. Azt megelőzően volt Amerikában az a SVB kiskereskedelmi bank válság, tehát folyamatosan jönnek az újabb és újabb válságok. azt gondolom, hogy ezek elint lesznek. A részvénypiacok elkényeztették a befektetőket az elmúlt néhány évben. Felelőtlenség azt mondani, hogy ez ugyanebben a tempóban folytatódhat. Én azt gondolom, hogy jó, hogy egy visszafogottabb hozamvárakozásokkal kell belefutunk az elkövetkezendő időszakban. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy azok a megatrendek, például az AI forradalom, az tovább fog dübörögni. Nyilván lesznek olyan cégek, amelyek nagyon sokat tudnak ezekből profitálni, de azt minden nem látom, hogy ezek az óriás kapitalizáció vállalatok hasonló ütemben növekedjenek, mint ahogy ezt tették mondjuk 2020 követően, főleg a Covid-válságból kijöve. Úgyhogy visszafognám a várakozásaimat ezzel kapcsolatban.
Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Richter Pál a Market Prog, Compass és Convexity alapok portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.